Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, késő ősz van, csodálatosan szép idő, az emberek be tudják takarítani a termést, tele van hálával a szívük, hiszen semmi sem akadályozta, hogy leszüreteljék a termést. Ilyen fájdalmas, ha tavasszal csak virágzó fákat látunk, örülünk ezeknek persze, de ha nincs belőlük termés, ugyan mivel magyarázható ez? Isten azt várja tőlünk, hogy gyümölcsöt hozzon az életünk, hogy kiteljesedjen az életünk jó cselekedetekben. Az az ember, akinek nincsenek jó tettei, az olyan, mint egy virágzó fa, de mi haszna? Kérjük a jó Isten segítségét, ha már időt kapunk, akkor ez az idő kegyelmi idő legyen. Egymás javára, egymás örömére. Ezt a szent misét egy fiatalon elhunyt testvérünkért ajánljuk fel, neki kevés időt adott az Isten. Útkor az egyik hajléktalan, aki nyilvánvaló köztudott miért jött hozzám, azt mondja, jól megöregedett maga is. Mondom, igen, de micsoda szerencse ez magának, hogy nem haltam meg előbb, akkor most tudnék én pénzt adni magának? Tegyünk jót, amíg időnk van, és ezért a fiatalon meghalt testvérünkért pedig imádkozzunk, hogy az Isten jutalmazza meg rövid életében tett jó tetteit. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki 2-t kapott, másik 2-t szerzett. Az pedig, aki csak 1-et kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az első, aki 5 talentumot kapott, hozott másik 5-öt is, és így szólt: Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az úr így válaszolt: Jól van, te derék és hűséges szolga, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be, urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt: Uram, 2 talentumot adtál nekem, nézd, másik 2-t nyertem rajta. Az úr így válaszolt: Jól van, te derék és hűséges szolga, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Végül jött az is, aki csak 1 talentumot kapott, így szólt: Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aradsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát, és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked. Válaszul az Úr, ezt mondta neki. Te gonosz és lusta szolga. Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogyha megjövök, kamatastul kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van, mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék. És akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilye van. Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Isten örömre hív bennünket, találkozásra vele, az Istennel, és találkozásra egymással. Akinek ez sikerül, az boldog ember. Ugyanis egyedül, elszigetelődve nem lehet élni. Csak hogy mi emberek nagyon jól tudjuk azt, hogy minden kapcsolatnak ára van. Sajnos, igen, sokszor az emberek úgy gondolják, hogy a másik az én adósom, a másiktól várja nagyon sok ember a kezdeményezést, vagyis vár. Lépjen a másik. Tegye a másik nekem, felém azokat a gesztusokat, amik nekem jól esnek. Csak hogy az élet nem így működik. Az életéről mindenki maga rendelkezhet. Az, hogy a másik milyen, azt nem tudom befolyásolni. Legfeljebb a kedvességemmel, de ebben a pillanatban, ha már én kedves vagyok, vagyis figyelek arra a másikra, ez már kapcsolatteremtés. Szóval az Isten bennünket örömre hív. És itt az elmúlt hetekben, vasárnapról vasárnapra erről hallottunk, hogy az Isten lakomát akar velünk. Nagy közös ünneplést. És ennek a közös lakomának, ennek az ünneplésnek a lényege ez, hogy az Isten megajándékoz bennünket a bizalmával, vagyis hozzánk lép, kapcsolatot teremt velünk. Ha ezt a képes beszédet használom, akkor asztalhoz ültet bennünket. Nem sírásra teremtett az Isten. Nem arra, hogy az ember állandóan azzal foglalkozzon, hogy milyen feladatai vannak, milyen terhei vannak. A feladatok feladatok, azokat meg kell oldani, a terhek terhek, azokat el kell hordozni. Az élet az ajándék. Vannak jó napok és vannak rossz napok. Vannak súlyos feladatok, amik akár megoldhatatlanok az ember számára, és vannak másmilyenek, amiket könnyedén vesz az ember, akár mint akadályt. Testvérek, ez a mai vasárnap ebben a témakörben egy nagyon izgalmas kérdést vet fel, mégpedig annak a feltételéről van szó, hogy hogyan is kell gondolkodni az életről ahhoz, hogy megfeleljünk a nagy Úrnak, nevezzük most így, megfeleljünk az ő elvárásainak, az ő gondolatai életünk eligazítói legyenek. És nyilvánvalóan ebben az esetben egymással is egy Isten akarata szerinti kapcsolatunk lesz. Itt két fogalmat szeretnék tisztázni, nagyon fontos fogalmak. Az egyik a ránk bízott kincs fogalma, a másik visszatérítés. Mind a kettő nagyon jelentős a mi életünk alakításában. A ránk bízott kincs. Az életünkről van egyébként szó. A ránk bízott kincs azt jelenti, hogy az ember valamit nem tulajdonként kap, hanem valamit birtokol. Erről már egyszer beszéltem, és azt hiszem, hogy a modern embernek ezt a bibliai fogalomrendszert jobban meg kellene érteni, mert sem az életünk, sem a javaink nem tulajdonunk. Az istentelen ember ezt a fogalmat hangsúlyozza, az istenes ember, a bibliás ember a másikat birtokol. Semmi sem a miénk tulajdonként, hanem ajándéképpen kapjuk az életünket is, meg mindent, amit a földi életünk során szerzünk. Birtokoljuk egy ideig. A másik fogalom a visszatérítés. Nagyon sokszor hallunk erről ebben az istentelen világban, lépten nyomon a szolidaritásról beszélnek. A szolidaritás valójában egy Isten nélküli világnak a fogalma. Nagyon szép fogalom egyébként. Csak azért kellett kitalálni, mert az emberek elhagyták az Istent, és azt az eszmerendszert, amit az Isten elgondolt nekünk, elfelejtették. Ami egyszerűen azt jelenti, hogy semmi sem a miénk, következésképpen, ha valakinek valamit adunk, akkor nem ajándékozzuk az illetőt, hanem visszatérítjük azt, amivel az Istennek tartozunk. Hiszen az ajándékozás azt jelenti, hogy az enyémből adok. Mit van, amit nem kaptál? Nem kaptuk az életünket? Hát akkor most ne büszkélkedjünk azzal, ha nagy lelkűek vagyunk, meg áldozatkészek vagyunk. Azt adjuk a másiknak, amit az Isten nekünk ajándékképpen adott, vagyis visszatérítjük azt, ami nem is a miénk. És ugyanígy vagyunk a javainkkal is. Ez lehet így mondani, hogy ajándékozás akkor történik, amikor az enyémből adok, vagy az enyémet adom, valójában nem az enyém. Semmi sem az enyém. Egy időre birtokolom, és ha valakinek adok, akkor valóban visszatérítem azt valakinek a javára, ami igazából nem is az enyém. Nagyon fontos, hogy ez a fajta gondolkodás határozza meg az életünket. Különben nem értjük ezt a példabeszédet. Halljuk évről évre, évtizedeken keresztül, kiskorunktól kezdve, életünk végig, és még mindig nem értjük. Hiszen itt arról van szó, hogy ez a gazda, egyébként ókori, képi megközelítése a lényegnek ez. A Bibliában is szerepel, hogy messzire elmegy a gazda, és rábízza emberekre a javait. Aztán, amikor visszajön, akkor számadást tart velük. És rengeteg szópárt lehetne ezzel kapcsolatosan mondani, most csak egyetlen egyet mondok, akik ezeket a kincseket megkapják, ezek közül van, aki szereti az a gazdát, és van, aki fél a gazdától. Aki szereti, egészen másképpen birtokolja, amit kap, aki meg fél tőle, az valójában nem is birtokolja azt, amit kap, elássa, ahogy hallottuk. Tudtam, hogy ilyen és ilyen vagy. Valójában, testvérek, miről van szó? Valójában arról van szó, hogy aki szereti az urat, az bátran kockáztat. Aki nem szereti, az fél tőle. Itt is lehetne nagyon sokat beszélni az emberi kapcsolatainkról. Miért nem merünk szeretni? Mert félünk egymástól. Mert ha az ember szeret, akkor vállalnia kell a szeretetben kapott sebeket is. Mert csak az kap sebeket, aki szeret, aki nem szeret, az nem kap sebeket. Csak attól kaphatok sebeket, akivel szeretett kapcsolatom van, akivel nincs ilyen kapcsolatom, megrántom a vállamat, azt na és mondja, mit akarsz, nem érdekel. Tehát rendkívül izgalmas ez a kérdés is. A világ szeretetlensége erről szól. Félünk egymástól. Nem merjük vállalni a kockázatot, az emberi kapcsolatainkat. Előfordulhat az, hogy emberek egymás mellett élnek egy életen keresztül, és abszolút nem igaz, hogy szeretik egymást. Mert védik magukat attól, nehogy sebeket kapjanak. Pedig mit jelentenek a meggyógyult sebek? Egyszer erről is lehetne sokat elmélkedni. Egyébként nagyon érdekes, itt a történetben ugye előjön ez, hogy tudtam, hogy szigorú ember vagy. Aradsz ott is, ahol nem vetettél, szüretelsz ott is, ahol nem ültettél. Aztán ez a kérdés, hogy akinek van, annak még adnak, akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Itt elkezdenek okoskodni. Jézus nem foglalkozik vele. Még csak nem is válaszol rá. Miért? Egyszerűen azért, mert az életnek számtalan olyan kérdése van, amire nincs magyarázat. Legfeljebb kiagyalunk ilyen meg olyan teóriákat. Nagyon érdekes, éppen a Miklóst fölhívtam reggel, hogy megvan-e néki Reményik Sándornak a verse, a szőnyeg viszája. Ugye, őt is izgatta ez a kérdés, ezt a nagyszerű költőt, és azt mondja, ugyan kérem, mi itt a földön mindig a szőnyegnek a viszáját látjuk. Mi lesz akkor, amikor a színét is megpillantjuk? És Jézus, amikor szóra sem méltatja őket, akkor valójában erről van szó. A viszájáról vitázunk, a színéről meg fogalmunk sincs. Hallgassuk meg ezt a három verszakot. Nagyon szép. Igen, hát a fiának kellett volna jönni, mert a színészkedik, csak ugye ezek a, nem is örültem, hogy ezt a pályát választotta, itt kellene ülnie. De hát ugye nem törődnek azzal ezek a vezérek, hogy vasárnap délelőtt a templomba kell lenni. A csodát. Hát tévéműsor készítők se törődnek vele. És azt hiszik, hogy jót tesznek azzal, amit ajándékképpen adnak. Néha igen, de igen sokszor többet ártanak, mint használnak. Hallgassuk ezt meg még.
Így fordul a világ, amikor az apa helyettesíti a fiát. Reményik Sándor, a szőnyeg visszája. Kétségbe sem sokszor én is a világon és magamon, gondolva, akit ilyet alkotott, őrülten alkotott és vakon. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halk szava, ki még itt járt, föld angyala volt, és most már a mennyek angyala. A világ Isten szőtte szőnyeg, mi csak visszáját látjuk itt, és néha, legszebb perceinkben a színéből is valamit.
Köszönjük szépen a legszebb perceket, mert azért vannak ilyenek, csak ezeket is. Ezeket is jó lenne látnunk, és mikor vannak ilyen szép percek? Testvérek, azt hiszem akkor, amikor helyesen gondolkodunk magunkról, az életről, egymásról. Németországban van egy kicsi falucska, a templom tornyának a lapján, óra lapján nem számok vannak, 1-től 12-ig, hanem betűk. És a betűket egymás mellé, ahogy írták, ezt adják ki, az idő kegyelem. Igen, az idő kegyelem. Vagyis egyszerűen arról van szó, hogy az élet ajándék. És az embernek helyesen kell gondolkodni a saját életéről, úgy, ahogy itt beszéltem, a kincsről. Ugye Jézus a vezetők miatt mondta el ezt a példabeszédet. A vezetők, akik valójában nem törődtek a néppel. Az ő dolguk lett volna, hogy áthagyományozzák az értékeket, a vallási hagyományokat, ők a hatalmukra gondoltak. Az írástudók, ahelyett, hogy tanították volna a népet, állandóan tanulmányozták az írásokat, és olyan agyafurtan fogalmazták meg a törvényeket, mint ma a jogászok. Aztán a farizeusok, akiknek mindennél fontosabb volt a vallási szabályoknak rögzítése, és ezeknek a betartása, az életben meg kegyetlenek, meg keménykedők voltak. Róluk szól a történet, mert helytelenül gondolkodtak az életükről, a feladatukról, de valójában nekünk kell gondolni arra, hogy az élet az idő kegyelem. Az élet Isten ajándéka, és az élet növekedni akar. Az élet gyümölcsöt akar hozni. Ha nem növekedik az élet, ha nem hoz gyümölcsöt, akkor valami nagy baj van. És ez arról szól, hogy az ember szeret, és vállalja ezzel a kockázatot, és tudja azt, hogy nem leereszkedik, hanem visszatérít. Minő fájdalmas, amikor az emberek kiesnek ebből a képből, ma ezt így mondanánk, hogy elveszítik a hitüket. Olyan sokszor hallja az ember ezt a fordulatot. A hitünket nem lehet elveszíteni úgy, mint egy kulcsomót, vagy ahogy a pénztárcáját elveszíti az ember. A hitünket másképpen veszítjük el. Úgy veszítjük el a hitünket, hogy a hitünknek nincs köze az életünkhöz. A hitünk nem határoz meg semmit az életünkben. És ez akkor történik, amikor engedünk a kényelmünknek, amikor engedünk az önzésünknek, amikor engedünk az emberi tömjénezéseknek, amikor a hitünk nem határoz meg semmit a mindennapjainkban, ezt jelenti, hogy elveszítettük a hitünket, a széles útra tévedünk, és nem vállaljuk a keskeny ösvényt. A keskeny ösvényt, ahol az ember tudja azt, hogy minden ajándék, és adósai vagyunk Istennek, és ezt az adósságot egymás felé törlesztjük. Ha ez sikerül, akkor boldogok vagyunk, akkor örömünk van, akkor nem hiába születtünk. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, tegnap Nyárád Magyaróson fölszenteltük azt a kis templomot, ami elkészült az ottani kis katolikus közösségnek. Igen nagy öröm volt. Szeretném, ha most gondolnánk ezekre az emberekre, akiknek 100 éves álmuk valósult ezzel meg, hiszen egyszer 90 évvel ezelőtt már szerettek volna egy kis templomot építeni, aztán összegyűlt valami, de el se lehetett vele kezdeni a munkálatokat. Most ez elkészült, és nagyon örülök annak, hogy mi építhettük föl nekik, és hiszek abban, hogy ezek a cselekedetek igazi találkozást jelentenek. Nincsenek határon, innen meg határon túl élő magyarok, magyarok vannak mindenütt. Felejtsük el ezt a fogalmat, hogy határon, innen meg határon túl. Minden magyar, egy család. Gondoljunk ezekre a testvéreinkre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékait. Alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk parancsolt, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, jövő vasárnap Krisztus király ünnepe lesz, az év utolsó, az egyházi év utolsó vasárnapja, aztán utána már beköszönt az advent, karácsonyra készülünk. Jövő vasárnap a Caritas céljaira történik a gyűjtés. Hadd említsem meg a testvéreknek, hogy Sri Lankán 3 magyar falu épült föl abból a pénzből, amit annak idején a cunami után a katolikus templomokban összegyűjtöttek. Ez 330 millió forint volt. Csak szeretném, mint egy visszajelzésképpen mondani, hogy nem a tengerbe potyogtatott pénz lett ez, hanem valóban 3 kis falu épült föl belőle. Nagyon, nagyon nagy dolog. Jövő vasárnap a Caritas céljaira gyűjtünk. Azt kívánom a testvéreknek, hogy helyesen tudjunk gondolkodni életünkről, javainkról, pénzünkről ebben a világban. Ahogy hallottuk a történetben, azé a haszon, akié a kincs. Ezen az alapon működnek a bankok. Ha én beteszek a bankba pénzt, akkor azt mondják, hogy X 100% kamatot adnak, a kamat az enyém, aki a pénz. Aztán, hogy még ők mi mindent tudnak ebből a pénzből a maguk javára, az egy más dolog. Tehát mindenképpen fontos, hogy helyesen gondolkodjunk az életünkről, az életünk az Istené, minden, ami létrejön általunk, az mind az Istené. Mi csak birtokoljuk az életet, a javakat, és ebből jól vagy kevésbé jól élünk. ennyi. Nem azért élünk, hogy halmozzunk föl akármit, mert az nem a miénk. A miénk a lehetőség, hogy élhetünk. Nagyon fontos ezekről helyesen gondolkodni. Kívánom a testvéreknek, hogy jóra fordítsuk az életünket. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjünk békében.